Budapest megálló következik. De hova tovább innen, José? A Mourinho faktor, vagy a Sevilla Európa Liga rutinja lesz a meghatározóba szerda esti budapesti fináléban? Futballterrorizmus, vagy maga a futballcsoda? Meg nem érted gyönyör, vagy borzalom, amit a portugál edző Rómában művel? Ez itt a Sportcast, igencsak különleges epizódja a budapesti Európa Liga döntő elé. Köszöntöm a Sportcast hallgatóit, Kocsmár Tóth István vagyok. Újabb hét és újabb különleges futballmérkőzések, főleg Budapesten, ugyanis itt rendezik az Európa Liga döntőjét, az AS Róma Sevillával csap majd össze a trófeáját. Velem szemben Szaniszló Csaba, a Sport TV kommentátora, műsorvezetője, az az ember, akinek a podcastjébe, a Falka Ösztönbe belehallgatva néha az az ember érzés, hogy az AS Rómát szíve szerint feleségül is venné, ha tehetné. Szervusz!
Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat és a feleségemet.
És az volt a kérésed, hogy próbáljuk meg egy hasonló vehemenciájú Sevilla drukkert szerezni neked erre a podcastra.
Üres a szék.
Sajnos nem jött össze, viszont szokás szerint, ha a nemzetközi labdarúgás, Borbély László, az Index sportújságírója itt ül velünk megint, aki remek statisztikákat is hozott, ebben majd később megyünk bele. Szia, Laci!
Sziasztok! Hát, hogyha a Sevilla szurkol nincs, egy sevillai Borbély legalább befigyelt.
Csaba, mesélj nekem, amikor lefújták a leverkuseni elődöntő visszavágót, akkor a szomszédaid mit hallottak belőled? Volt-e nagy ünneplés?
Családi házban lakunk, ez nagyon nagy előny. Olyankor, amikor az AS Róma játszik. Igazából nem hallottak semmit, mert a 70. perctől a 99. percig a lapszem se fért volna sehova, úgyhogy aggodalmasan álltam a televízió előtt, és amikor lefújták a mérkőzést, akkor szerintem egy megvan szakadt ki belőlem körülbelül, de addigra már ugye az egész család aludt, tehát nem nagyon lehetett üvölteni otthon, az nekem nagy fekete pont mindig, amikor kiabálok Róma meccs közben otthon, úgyhogy nagyon boldog voltam, és nagyon elégedett, és persze azonnal jöttek a különböző üzenetek, kétféle volt ebből, az egyik, hogy jaj, de szuper, és ott leszünk, és akkor de jó, hogy van jegyünk. A másik pedig az ezt a mocskos futballterrorizmust, amit ti műveltetek, hogy rohadjatok meg, hogy nem szégyellitek magatokat. Na ez a kétféle üzenet jött, a kettő között semmi.
Mourinho faktor?
Az, hogy bejutottunk, vagy a futballterrorizmus? Vagy
mindkettő. De kezdjünk a bejutással, aztán ennek a módját, azt majd boncolgathatjuk még bőven.
Hát figyelj, az, hogy ha egy csapat 2008 óta egyetlen egy trófeát sem nyer, sem bajnoki, sem kupa trófeát, majd idejön egy edző, és megnyeri az egyik nemzetközi kupát, még akkor is, ha legkisebbet, majd a következő döntőben eljut a döntőig, akkor azért az gyanús, szerintem. Úgyhogy korábban ugye volt egy UEFA kupa döntő, meg egy BEC döntő, az egyik a 80-as, másik a 90-es években, azóta döntő nem. Ugye volt egy BL elődöntős szereplés a Liverpool-lal szemben, amikor ha van VAR, akkor még az is lehet, hogy lett volna döntő, de nem volt VAR. Úgyhogy ez egy kimagasló eredmény a Róma történetében, és hát nyilván ez Mourinho. Mourinho próbál lenni a cáfolata mindannak, amit a statisztikusok mondanak, hogy a futball a számokról szól, és ugye most is azt emeli ki a Leverkusen elleni meccs után és a döntő előtt, hogy olyan csapattal lehet ezt megcsinálni, és olyan csapattal lehet elmenni Németországba, és hozni az A-tervet, ami egy büdös nagy 0-0, ahol a játékosok hajlandóak csúszni mászni egymásért 90 percen keresztül. És ma már 2023-ban ez ilyen jön a dumáva, a nyomja a sódert, és nem erről szól a futball, mondják sokan, ő meg idejön is azt mondja, hogy de igazából elsősorban erről szól a futball, és erre kell építeni a számokat, a statisztikákat, a stratégiát, stb. Ez a hangulat biztos, hogy megvan a Róma öltözőjében, és ebből a szempontból ez egyértelműen Mourinho faktor, hogy a Róma újra döntőzik.
Hát futballterrorizmusról majd beszéljünk. Azért, hogyha én erre a budapesti döntőre gondolok, picit azért a lelkemén örülök, hogy nem a Juventus lesz az ellenfél, kíváncsi vagyok, hogy a ti véleményetek mi. Mert hogy így legalább tényleg merőben eltérő stílusok csatájáról beszélgethetünk, és megkaptuk José Mourinhót, az európai kupadöntők királyát, azzal a Sevillával szemben, aki meg az Európa Liga UEFA kupa dominanciájának, hát Real Madridja kb. Úgyhogy ebből azért valami egészen jó presztízs csata kisülhet.
Hát valóban, hogyha van egy edző, aki ötször jutott el nemzetközi kupasorozatnak a döntőjébe, és mindez ötöt megnyerte, és tényleg nem arról van szó, hogy összevásárolt nagyon hajnározott csapatokkal, hiszen nyert kettét a Portóval, Manchester United sem volt abban az időszakban véletlenül sem európai top csapat, és nem megbánta a csapát azért a Rómát sem nevezhetnénk feltétlenül oda tartozónak, mert ugye a top 5 európai gárda között. Van benne valami, hogy de megnézzük, hogyha hogyan nyert az Inter például a Bajnokok Ligáját, a Barcelona elleni visszavágót, azt most kétszer nézhettük meg gyakorlatilag, azt hiszem a Real Sociedad és a Bayer Leverkusen elleni mérkőzésen, otthon valahogy szerzünk egy kis előnyt, idegenben nincs kérdés. Nekem az volt sokkal érdekesebb, hogy amikor idegenbe kezdte párharcot a Róma, akkor mindkétszer ugye kikaptak, és hazai pályán meg tudtak fordítani. Tehát van bennem egy ilyen kis érzés, hogy a Róma egyébként lehet, hogy tudna támadólag is nyerni, hogyha erre lenne szüksége. Ez a döntő kapcsán lesz nekem érdekes, hogy milyen attitűddel vág neki a mérkőzésnek, hogy úgy elhozza a mérkőzéshez, hogy legyen ez egy kivédekezett, stabil mérkőzés, ahol majd egyszer-egyszer valaki elmegy, mondjuk ez is jó kérdés, hogy ki ezt mindjárt föl is teszem, vagy pedig az, hogy megpróbálunk támadni, mert azért ez a Sevilla védelem, most hogyha belenézünk, hogy van egy 37 éves Jesus Navas jobb hátvédbe, van egy bal hátvéd, aki most meccsenként pirosozza ki magát, és így a döntőn se játszhat, van egy Marcao, aki közép hátvédként teljesen jó teljesítményt nyújtott, csak sérült, és van egy Bono, aki a Real Madrid ellen úgy játszott, hogy én nem tudom, tehát a világbajnokságon a VB egyik kellemes színfoltja volt, most meg olyan amatőr hibákat is vétett, hogy nem tudtam hova rakni, és akkor nézem, hogy ez a Sevilla, hogyha márciusban lett volna ez a mérkőzés, szerintem egy 3-4-et kaphatott volna gond nélkül a Rómától, nem azért, mert a Róma szét akarja rúgni magát, hanem hogy annyira kilátástalanul gyenge volt a Sevilla, míg meg nem érkezett Mendy Libar. Azóta viszont így egészen összeálltak, és ahogy mondta István, amikor így az Európa Liga UEFA kupa döntő környékén járunk, akkor a Sevilla átmászik ilyen Real Madrid szintű BL szörnyé, és nem tud elhinni, hogy lehet megverni azt, amikor látod, hogy sokkal jobb az ellenfél valahogy, de valahogy mégis a Sevilla nyer.
Na, ebben szokott jó lenni Mourinho, hogy sokkal jobb az ellenfél, de mégis a Róma nyer, ebből a szempontból két ugyanolyan csapatot kapunk. Szerintem ez a Sevilla egy életveszélyes ellenfél, amennyire én most utánok tudtam nézni a Róma szempontjából. Egyrészt azért, mert szerintem Mourinho nem fog támadni. Tehát ha amint Mourinho meglátja azt, hogy hogyan rúgja a góljait ez a Sevilla, hogy igazából így csábítanak téged, hogy támadj le, gyere, próbálj meg labdát szerezni, mindjárt meg fogod szerezni a labdát, és abban a pillanatban, hogy föllépsz, és egy az egyben maradnak a támadóik, a védői, de jön egy hosszú indítás, jön egy előre ívelt labda, meg a híres Mendy Libar mondás, hogy ha 15-ször beadom a labdát a 16-oson belülre, abból lehet, hogy csak 4-szer az én csatáraim jutnak hozzá, de hogyha a maradékból 7-et még valahogy megszerzünk, a lepattanót, a kifejelt labdát, akkor végül is 11 támadást befejezünk, az nem olyan rossz, jobb, mintha megpróbálnánk bejuttatni a labdát a 16-oson belülre. Ebben Mourinho meg a Róma jó ezeknek az elhárításában, de én szerintem nem fogja felvállalni a támadójátékot Mourinho. Szerintem úgy fog kinézni a dolog, hogy a Sevilla, amelyik azért a spanyol bajnokságban is szereti birtokolni a labdát, birtokolni fog, a Róma szerintem hátraáll, és aztán majd meglátjuk, hogy ki szerzi az első gólt, ha egyáltalán lesz gól ezen a mérkőzésen, ami egy nagyon érdekes kérdés, hogy ki fog elmenni ezt a kérdést, ha feltetted. Annyira borzasztó a Belotti szezon, hogy én valamiért azt érzem, hogy ha a Róma megnyeri ezt a mérkőzést, abban Belottinak főszerepe lesz. Nem tudom, hogy miért érzem ezt. Az, hogy egy ember tényleg végig küzdi, harcolja a szezont, folyamatosan megkapja a bizalmat, annak ellenére, hogy bűngyengé játszik, mert egyszerűen nincs nála jobb opció jelenleg a Rómában támadó poszton, és nem jön össze, nem jön össze, nem jön össze, ennek abban bízom, hogy az kell, hogy a vége legyen, hogy Belottinak ezen a mérkőzésen, ebben a döntőben főszerep lesz.
Most nincs előtte, hogy a kupában szerzette gól, de a bajnokságban nem.
Szerzett.
Tehát akkor nem tudjuk azt mondani, hogy egyetlen egy gól az idényben, de azzal viszed a BL indulást.
Azt nem, de azért nagyon messze nem állunk majd attól, hogy az egyetlen jó meccse, azt mondjuk majd mondhatod esetleg az eldöntő után. Remélem, hogy így lesz.
Bennem az vetődött fel a kérdésnek, hogy Dybala állapotam ilyen, hogy engedi magát, és hogy visszatér-e a 3-4-2-1-es rendszerben Dybala mondjuk egy Pellegrinivel, az egy személyék mögé, és akkor így meg esetleg az a Tammy Abraham maradhat ki, aki egyébként Belottinál mondjuk így nem volt nehéz, de azért jobb szezont hozott. Érdekes kérdés, hogy ezek közül ebből a háromból hogy lesz egy szerep pályán, ahogy mondtad te is, nem valószínű, hogy Mourinho az all out of attack-kal fog támadni. Nem hinném, hogy ez a három játékos egyszerre tud lenni, és akkor például kit hagysz ki? A sérüléséből lábadozó Dybalát, aki egyébként így is kétszer annyi gólt rúgott, mint bárki más a csapatból gyakorlatilag, vagy Abrahamet, aki mondjuk esetleg egy kontrában még el is tudna futni?
Nagyon-nagyon sok kérdője van a Róma kezdő 11 éve kapcsolatban. Én nem tudom, mikor volt utoljára ennyi kérdőjel bármilyen római 11-jel kapcsolatban, ezért Mourinho állítólag rá is feszült egy picit az utolsó edzésre, és mindenkit hazaküldött, de hogy majdnem a játékosokat is. Tehát Trigóriában maradhattak a játékosok, az edzői stáb tagjai és az orvosi stáb tagjai, és mindenki más, technikai vezető, sajtós, na aztán az végképp, mindenkit hazazavart az utolsó edzés időpontjában, hogy senki ne láthassa, hogy ő hogyan akar ezen a mérkőzésen pályára lépni, hogyan akarja felküldeni a csapatát. Neki ez visszatérő problémája egyébként idén, hogy a szivárogtatók működnek a csapat környékén, és kiszivárogtatják a kezdőcsapatot a sajtónak. Legutóbb Angelo Mangiantének mondta azt éppen egy válaszában, amikor azt hiszem, hogy a következő meccs összeállítását firtatta, hogy ezt kérdezd meg attól, aki délben megsukta neked a mai meccs összeállítását. Hát most, ha végiggondolod, a legjobb kérdés nyilván Dybala, most azt mondják, hogy olyan állapotban van, hogy játszani tud, kezdeni nem feltétlenül. Azon a poszton, ahol ő szokott játszani 3-4-2-1-ben, a kettő közül a jobb oldalon, ott pont sebezhető lehet, ugye Acuña hiányzása miatt, Telles játéka miatt a Sevilla. Tehát én nagyon nem bánnám, hogyha Dybala tudná vállalni a játékot. Kilátástalannak tűnt még a dolog 4-5 napja is, és aztán tegnap. Azt hiszem, ez első teljes edzése megvolt. Dybala 50%-os állapotban is egy eldöntőt szerintem el tud dönteni. Elől nagyon azt mondják, hogy Belotti lesz, és nem Ébrehem. Ha a Róma a sebességben bízik, visszaáll és kontrázni próbál, akkor ez feltétlenül jobb megoldás lehet, mint Tammy Ébrehem. Belotti eszement szorgalmasan védekezik, és Mourinho ezt várja a csatároktól is általában, de hát ugye még hátul is rengeteg kérdés van. Ki lesz a jobb oldalon, ki lesz a bal oldalon, hogy áll össze a középpálya most, hogy Cristante visszamehet. Tehát szerintem legalább 5-6 ponton kérdőjeles az, hogy a Róma milyen kezdőcsapattal játszik majd, úgyhogy ebből a szempontból is izgalmas lesz a meccs előtti pár óra.
Mondjuk egy fokkal pozitívabb, hogy például azért is van a védelembe kérdés, mert Smalling vissza tudott térni. Tehát nem jobb úgy, hogy a többségből tudsz válogatni, hogy ki lesz éppen a legjobb formában lévő, mint amikor úgy rakod össze a 11-et, hogy hát ez a 11 igazából azért, mert 11 játékosunk van, aki ki tud állni.
Igen, de itt kíváncsi is vagyok arra, hogy ti mit gondoltok, mert ennek a Sevillának, és te tudod a legjobban a statisztikákból, hogy nem nagyon van ilyen referencia pontja, hogy akkor honnan fog jönni a baj. És Mourinho ezeket a csapatokat szerintem nem szereti. Tehát jó, tudod, hogy Nesirire figyelni kell, tudod, hogy mire azért figyelni kell, de hogy a bajnokságon a legtöbb gólpasztadó játékos az háromnál jár, és azt hiszem, hogy négyen vannak. Honnan jön a baj, azt itt nem nagyon tudod. Nem az van, mint a, nem tudom, játszol az Atalantával, és akkor tudod, hogy na a Zapatát Smallingnak meg kell fogni. Most ez Smallingról jutott eszembe, ahogy mondtad. Itt azért ebből a szempontból is kevésbé érezheti magát biztonságban Mourinho, és szerintem ez is afelé tolja majd, hogy 0-0-nál nagyon-nagyon keveset kockáztasson. És hátul ugye még kérdés, hogy, mert a jó kérdés az, hogy oké, visszatér Smalling, szuper, Cristante mehet előre, összeállhat a jó kis Mancini, Smalling, Ibáñez, csak Ibáñez 46-szor hibázott a szezonban a Fiorentina ellen, és most éppen arról van szó, hogy az is kérdés, hogy ő egyáltalán kezd-e, vagy Llorentét teszi be.
Mondjuk az is kérdés, hogyha már egy szóba jött, ugye ezzel a Fiorentina elleni vereséggel lett biztos, hogy Bajnokok Liga egyformájában lehet a Rómának a következő idényben, hogyha ezt is megnyeri, mert ha eldöntött, megnyeri a Róma. De valahogy én nem láttam azt a mérkőzést, csak így, hogy utolsó percekre ígért, hogy nem lehetett esetleg az a Róma játékosaiban, hogy igen, fontos ez a mérkőzés, de igazából olyan nagyon sok esélyünk akkor se lett volna, hogyha megverik a Fiorentinát, mert hát a Milánnak van még két meccse, és még abban sem vagyunk biztos, hogy a Juventus nem kapja vissza a pontjait majd egyszer, csak hogy
2026-ban kiderül, hogy nem indulhattunk volna a 23-24-ben.
Igen, hogy nem lehetett az esetleg, hogy a hétvége játékosok fejében már kicsit inkább a budapesti mérkőzés járt, tekintettel arra, hogy a bajnokság az nem volt rossz, de gyakorlatilag majdnem biztos, hogy nem lesz bérindulás, és akkor inkább engedj, nem az, hogy engedjük el, hanem hogy nem végig teljesen koncentrálva, meg azért bele-bele cserélgetve, tehát nem feltétlenül a legerősebb kezdőcsapattal felállva. Tehát, hogy egy Fiorentina elleni mérkőzés végé hibázni, az kevésbé járhatott szerintem annyira az emberek fejébe, mint az, hogy Budapesten viszont tényleg semmi nem. Tehát, hogy már kicsit így fejben előre koncentráltak, és emiatt csúszhatott be plusz hibatalan.
Hát igen, és hogyha most megnézzük utána, hogy a Juve Milán hogyan végződött, és hogy a Milán ott megszerezte 3 pontot, akkor igazából kiderült, hogy mi meg is nyerhettük volna azt a Fiorentina elleni mérkőzést, igazából a hátsónk kitörlésén túl, BL szempontból másra nem lett volna jó. Az Európa Liga szereplést azt nyilván be lehetett volna biztosítani, de hát most ugye az a helyzet, hogy vagy megnyered az EL-döntőt és mész a BL-be, vagy megvered a Speciát otthon az utolsó fordulóban, és tuti mész az EL-be, ugyanúgy, ahogy idén. Nagyon régen láttam annyira elengedett bajnokságot a szezon végén, mint amennyire a Róma elengedte egyébként ezt a bajnokságot, és nekem egy-két mérkőzéssel kapcsolatban volt az az érzésem is, hogy talán még egy picit jobban elengedtem volna korábban mondjuk a Bologna elleni mérkőzést, és talán még gyógyabb kezdő 11-et küldtem volna fel a pályára, de abban meg Mourinhónak van igaza, hogy 45, 30, 60 percet a kulcsjátékosaidat is játszatni kell, tehát nem ültetheted ki őket 3 hétre, mert akkor aztán milyen formában érkeznek meg Budapestre. Ebből a szempontból szerintem teljesen igazad van, Mourinho 3 hete, vagy 2 hete mióta a Leverkusen ellen tovább jutott a Róma, kizárólag erre koncentrál, de talán már előtte is, talán már a visszavágó előtt is jellemző volt az, hogy a pirossal bekarikázva a naptárban az elmeccsek voltak, nem a bajnokik.
Beszélgessünk azért kicsit az elengedés mellett arról az egészről, hogy a Mourinho fölépítette ezt az idényt. Szerinted már az év elején is ez egy kimondott cél lehetett, hogy itt lehet nagyot virítani? Vagy ez nem volt egy reális cél a Róma számára egy olyan Európa Liga mezőnyben, ahol azért angol top csapatok hullottak be a mezőnybe, és hát amikor megnéztem mondjuk valaki a BL sorsolást, lehet, hogy nem mondta 90%-ra azt, hogy a Barcelona is előbb-utóbb itt lesz a mezőnyben, de azért lehetett azzal számolni, hogy ott az Interrel szemben akár elvérezhetnek. Tehát nagyon-nagyon komoly mezőny jön össze erre az etapra.
Szerintem a szezon elején nem lehetett azzal számolni, hogy a Róma Budapesten döntőt játszik. Hogyha visszagondolok arra, hogy mit gondoltam én augusztusban, szeptemberben, akkor ez egy ilyen nagyon szép vágy volt, hogy a Róma valahogy elvergődjön az eldöntőig. Mourinhónál szerintem az szerepelt a tervben, hogy legyen meg a tavasz, jussunk tovább a csoportból. Ugye az nagyon fontos azért, hogy az amerikai tulajdonosok miatt egyáltalán nem mindegy, hogy az EU, tehát nem tudod megmagyarázni egy amerikai tulajdonosnak, hogy a konferencialiga semmit nem ér. Nem tudod megmagyarázni egy amerikai tulajdonosnak, hogy a második számú európai kupasorozat, hát az úgy van, mert ő megnézi a hazai nézettséget, megnézi a hazai nézőszámot, és azt mondja, hogy gyerekek, hogyha végig menetelünk az EL-ben, akkor több mint 1 millió nézőnk lehet a Stadio Olimpicóban, ami utoljára a bajnoki cím évében történt meg Rómában. Hiába voltak itt Tottik, hiába volt itt bármi, 700-800 ezer néző környékén volt összességében a Róma a hazai nézőszáma a szériában. Idén ez 1 100 000-et is átlépte. Ebben bizony benne van az, hogy a szurkolók szeretik a sikert, akármilyen úgy tűnik, hogy akármilyen a játék, amíg Mourinho az edző, és a szurkolók azt érzik, hogy lehetnek eredmények, addig mellette vannak. És szerintem Mourinho erre építi a szezont, nagyon hamar elvérzett a csapat az olasz kupában. Amikor ez úgy kezdett szerintem bekattanni Mourinhónak, az a pillanat volt, amikor a Sociedadot sikerült kiverni a kupából, ami egy óriási bravúr volt egyébként, hogyha most megnézzük, hogy hogyan teljesítenek ők a spanyol bajnokságban, meg hogyan teljesít a Róma az olaszban, akkor az utólag visszanézve szerintem az egy nagyon fontos kulcspárharc volt.
Azt mondod, hogy szeretik a rómaiak a sikert, vagy a sikerreményét. Mennyit számít a siker mellett a Mourinho show?
Nagyon sokat. Nagyon sokat. Tehát azóta van folyamatosan teltház, most már több mint 30 mérkőzés óta az Olimpikóban, hogy ő a vezetőedző. Néha furcsán is nézek emiatt saját magamra, amellett, hogy én Mourinhót nagyon szerettem akkor is, amikor nem a Róma edzője volt. De nem értem azt, hogy meg annyira nem vagyok én római, hát egyáltalán nem vagyok az, hogy értsem, hogy miért van az, hogy egy sokkal gyengébb színvonalon játszó, sokkal kevésbé szórakoztató csapat, mint amilyen mondjuk 5, 6, 7, 8, 10 éve volt Rómában, sokkal gyengébb bajnoki eredményekkel, mert ez a csapat nem második, harmadik, hanem 5., 6., 7., miért vonz majdnem kétszer annyi nézőt, mint az a csapat? És szerintem erre más épkézláb magyarázatot nem lehet találni, mint José Mourinho. Ő adja meg a reményt, hogy ha ide elhozunk egy ilyen kaliberű edzőt, akkor igenis tudunk nyerni. És az első évben ezt ő bebizonyította, most meg itt a következő döntő.
Nem vagyok tisztában a római néplélekkel, még annyira sem, mint te. De nem lehet, hogy az van bennük, hogy na, Mourinhóval tudunk egy friskát dobni. Tehát ide bárki jön, egy büdös 0-0-ba beleszivatjuk. És akkor nesze nektek csoda futball Európában, Rómában mi egészen máshogy csináljuk, és ez mindenkinek egy fricska lehet, és én ezt élvezem személy szerint, mint Róma szurkoló. Még akkor is, hogyha maga a meccs nem szórakoztat.
Részben szerintem igazad van, de én a pályáról egy kicsit kiszélesíteném ezt a dimenziót, mert szerintem itt inkább arról van szó, hogy ha Mourinho idejön, akkor végre nem mi vagyunk az a kedves, aranyos lúzer csapat, amelyik minden szezonban nagyon szépen játszik, és úgy harmadik lesz, meg negyedik lesz, meg úgy bejutnak a BL-be, igazából senkit nem zavarnak, néha nyernek egy olasz kupát, hadd nyerjenek, olyan aranyosak végül is, meg tényleg szépen játszanak, hanem az van, hogy Mourinho nem fricskát, hanem középső újat mutat mindenkinek a, az ellenfeleknek, a játékvezetőknek, az olasz szövetségnek, a mindenkinek, és ez az, amihez szerintem a római néplélek nagyon közel áll, hogy na most itt van egy ember, aki megmondja a mi nevünkben, hogy igazából mindenki eltakarodhat, akinek nem tetszik, ami itt zajlik. Ebben szerintem nagyon igazad van.
Mourinho szerintem egy taktikailag is szenzációs. Tehát csak két pár harcról beszéltünk, amikor úgy lenullázta a hazai pályán, vagy idegen, mondjuk a Barca ellen pont azt hiszem hazai pályán, de úgy lenullázta az ellenfelet, hogy ha csak az taktikai részét nézik, akkor az gyönyörű volt, hogyha a futball szerelmeseként nézi az ember, akkor sírni tudott volna persze, de ez most két teljesen eltérő dolog. Nekem, ami a Mourinhóban mindig nagyon nagy pozitívum volt, én már 20 éve nagyon szeretem az edzőt, hogy valahogy mindig meg tudta csinálni azt, hogy mindig minden róla szóljon. És ezt azért emelem ki pozitívumnak, mert a játékosairól olyan szinten le tudta ezzel venni a terhet, hogy ő oda ment, kiment, neztek, én vagyok a bohóc, engem bántsatok, nekem szóljatok, legyek én mindenért a hibás. Játékosokkal senki nem foglalkozott. Senki nem tett fel egy kemény kérdést az annak a játékosnak, aki a harmadik meslabdáját hagyta ki egymásra. Senki nem tett fel egy kérdést annak, hogy hát jó kapus ez a XY, de most harmadszopotyázott egymás követő mérkőzéseken, mert Mourinho mindig oda ment, csinált valamit, és kicsit néha nekem a bajnokságban is volt ilyen érzésem, tehát gyengén játszott a Róma, fogalmam is melyik meccs volt az, csak arra emlékszem, hogy kijött másik fél időben, és addig reklamált a játékvezetővel, ameddig kiállították, és mindenki azzal foglalkozott, hogy na, Mourinho megint nem tud viselkedni, megint el lesz tiltva akármi, és nem azzal, hogy egyébként a játék az meg elég gyatra volt azon a mérkőzésen. Valahogy ő így kicsit önfeláldozó módon csinálja azt, hogy mindent a csapatért, és amikor a játékos azt látja, hogy a vezető, mert nem is főnöknek mondanám, tehát a vezetőd olyan, hogy élhal érted, és bármit megtesz azért, hogy neked jó legyen, akkor ő meg úgy van vele, hogy hát akkor ki vagyok én, hogy ne csúszak, másszak a 90. percbe, akkor is, hogyha egyébként tényleg lehet mondani, hogy a labdarúgás abban az irányba megy, hogy minél több gólt lőjünk, minél szebben játszunk, de hogyha van egy ilyen vezetőm, akiért bárkit megtennék, akkor én csúszni, mászni fogok, mert látom, hogy de figyelj, ez az ember nyert ezzel a csapattal. Tottenhammel nem, de Tottenhammel senki nem nyert még. Úgyhogy...
Ahhoz nem is tud kötődni, ahogy elmondta nemrég.
Igen, hát egyszer eljutottad a döntőbe, előtte kirúgnak. Hát most akkor mit csinálsz? Jó, hát önszántából ment persze, tudjuk a Superliga miatt, de ez van egy ilyen ember, akinek a győzelem mellett a szótárban egy ideig a Mourinho képe szerepelt. Így szerintem akármilyen játékstílust oda rakhat, el fogják hinni a játékosok, hogy neki sikerült, tudja, hogyan kell csinálni, és 1961-ben nyert egy vásárvárosok kupáját a Róma, 61 évig semmi, utána két év alatt két döntő. Tehát most nem lehet azt mondani, jó, tudjuk, Mourinho bármilyen kupáért lehajol, amit meg lehet nyerni, mert az is plusz, de hát meg kellett nyerni, el kellett menni odáig, lehet komolyan venni bármelyik másik csapatnak, ugyanúgy trófeát jelent, nemzetközi trófeát berakni a vitrínbe, nagyon sok csapatnak ez 10-20-30 éve nem sikerült.
Egyrészt nagyon igazad van, másrészt nagyon sok felé el tud ágazni innen a beszélgetés. Nekem sok-sok ilyen Mourinho nyilatkozat eszembe jut, amikor ő magára irányította a figyelmet, és nem engedte, hogy a játékosokkal foglalkozzanak. Most például ez a nyilatkozata, ami ugye az eldöntő előtti nap, sajtónapon született múlt héten, és amiben elmondta, hogy ő igazából minden klubjához egész életében nagyon-nagyon kötődött, kivéve a Tottenhamet, hát ezen 3 napig rágódott a sajtó, hogy mit mondott már megint a jó öreg José. Nem emlékszem ugyanakkor semmi, tehát nem hogy botrányos nyilatkozatra nem emlékszem Róma játékostól, mióta ő itt van, nyilatkozatra nem emlékszem. Tehát annyira semmit kell mondaniuk a játékosoknak, hogy nem emlékszem emlékezetes Róma játékos nyilatkozatra az elmúlt 2 évből, talán amikor Dybala megjött, akkor onnan emlékszem 1-2 mondatra, arra sem azért, mert túlságosan kemény kérdés lett volna, és ebbe a csapatban nem volt olyan játékos az elmúlt 5-6 évben, aki ilyen keménytökű játékos lett volna, és én ezt mindig nagyon hiányoltam a Rómából az elmúlt időszakban, hogy sokat elmond Lorenzo Pellegrini ennek a csapatnak a kapitánya. Lorenzo Pellegrini egy jobb csávó, szerintem nincs a Róma öltözőjében. Tehát szerintem ő az, aki legszívesebben felsegíteni az ellenfelet, aki oda tenné nekik a labdát a 11-es pontra, hogy hát rúgjátok, hát csak menjünk már tovább, menjen a mérkőzés. Nagyon-nagyon jó gyerek. És akkor Mourinho ezeket szépen elkezdi lenyisszantani a játékos, hogy figyelj, értem, hogy te jó gyerek vagy, nem akarlak megváltoztatni, ezt ne csináld, és a végén meg, ahogy mondod, mindenkit eltol a mikrofon elől, és azt mondja, hogy ha baj van, akkor rám lőjenek, egyébként ehhez megvan az ő személyisége is. Szerintem, hogy igazából szereti, hogyha tematizálhatja a sajtót, és ezt mindenkinek jobban csinálja.
Na de ő akkor most egy önfeláldozó hős, de vagy a futballterrorista?
Egy igazi feketeöves futballterrorista. Szerintem, aki ezt baromira élvezi. Szerintem ez tőle nem önfeláldozás. ezt az egyet teszem zárójelbe abból, amit mondtam, mert minden más szó arany, de szerintem ő ezt nagyon élvezi. Tehát ő, ez az ő személyiségéhez nagyon passzol. Ő mindig tudja, hogy mit kell mondani, mindig tudja, mikor kell beleszállni a bíróba. Inkább osszanak ki a padnak 15 sárga meg piros lapot egy szezonban, azzal foglalkozzanak, de ne azzal, hogy a pályán lévő játékos, hogy Mancini mondjuk, hogy teszi el az útból az ellenfél csatárát 8-szor a piros lap határán. Ezzel ne foglalkozol senki, ide lőjetek.
És úgy tűnik, hogy élvezés, és nem tud beleöregedni. Tehát én azért egy picit, amikor ő aláírt Rómába, azt éreztem, hogy na, akkor eljött az a pont, amikor Mourinho, a sztáredző, megszűnt létezni, lehet, hogy lesz egy-két jobb meccse, egy-két jobb hónapja, de hogy ez már nem az a szint, és lehet, hogy ő is belátta, hogy már ő se az a szint, mert a futball, hála Guardiolának, meg a német edzőknek, elment abba az irányba, ahol a defenzív taktika túl rizikós, és nem tudsz vele nagy trófeát hozni. És ott van másfél éve, sőt most már kettő, és azt látod, hogy nem, hogy megkopott volna, vagy bármit föladna abból, amit tőle olyan marha sikeres volt a 2000-es évek elején, hanem még talán jobban is élvezi, mint az elmúlt 10 évet együttvéve. United-dal, Chelsea is visszatéréssel, mindennel együtt.
A Róma is nagyon jól járt José Mourinho érkezésével, minimum egy európai kupatrófea és egy döntő, de a legjobban ezzel az egész történettel Mourinho járt. Tehát hova mehetett volna José Mourinho, mielőtt eljött a Rómába, egy szintet mondok, egy Aston Villához, egy Evertonhoz? Elmehetett volna menedzsernek. Nem akart. Ő azt mondta, hogy én ide tartozom még, én újra fogom építeni magam. Választott magának egy olyan kultúrát, egy olyan bajnokságot, ahol azért lehet virítani jót egy csapattal, szerintem, tehát hogyha nem lennének a nemzetközi sikerek, az egyezen egy kifogása idén a bajnoki teljesítményre, amit elfogadok, az az, hogyha kiestünk volna az ősz végén, vagy a tavasz elején az Európa Ligából, akkor ennek a csapatnak 5-8 ponttal több lenne a bajnokságban. És szerintem ezt el kell fog, ez így van, és akkor ott lennének a BL helyek környékén minimum, vagy akár a BL helyeken. De Mourinho úgy döntött, hogy ő újjáépíti magát Olaszországban, és választott magának egy olyan közeget, ami szerintem, ahogy erről beszéltünk az elmúlt 20 percben, tökéletesen készen állt az ő fogadására, amelyik vágyta azt, hogy legyen már végre itt egy José Mourinho, aki a nagy, gazdag északi csapatoknak néha odadurrant, odapörköl, megmondja, amit mi gondolunk, kiáll értünk. Szerintem sokat öregedett az elmúlt 2 évben, de borzasztóan élvezi ezt a helyzetet Rómában, úgyhogy ő még nagyobb nyertese szerintem ennek az egésznek. Hát most éppen arról pletykálnak, hogy elmegy a Paris Saint-Germain bevezető edzőnek. Hát,
nem látom azt a PSG-t, amit Mourinho dirigált, de lehet, hogy Párizsban is eljutottak arra pontra, hogy mi próbáltunk gyönyörűen futballozni sztárokkal. Mocsok mód nem vezetett eredményre, mielőtt rosszabb szót mondok. És
ez meg még a Rómával is nyerni tud.
És akkor most viszünk neki 3-4 hentest, meg egy-két olyan embert, aki tud futballozni, még hogyha nem is a fülén pörgeti a labdát, mint Neymar, hogyha 30 meccsből kétszer van kedve játszani, és akkor nézzük előre.
Ez egy vicc egyébként, hogy José Mourinho-t a Paris Saint-Germain-nel szóba hozzák, de ez egy rossz vicc szerint.
Ja, nektek
mert,
rossz, igen.
Mert az egyetlen csapat, amelyiket reális veszélynek érzem arra, hogy elviszi Mourinho-t, az a Paris Saint-Germain. Tehát egy évig még érvényes szerződése van, ezt nem szabad elfelejteni, viszont nagyon jó a kapcsolat a római vezetés és a Paris Saint-Germain vezetése között. Vannak más folyamatban lévő üzletek is, mint például mi lesz Wijnaldummal, aki onnan kölcsönbe érkezett, és már ugye pletykálnak arról, hogy de igazából szívesen felbontaná a PSG szerződését, és akkor jöhetne a Rómába sokkal olcsóbban. Nem kell feltétlenül azzal az opcióval élni, egyébként zárójel 2023-ban ezek az opciós vásárlási árak, tehát ezt már tényleg tett zárójelbe. Szinte soha nem az történik, hogy az opciós árért megvásárolsz egy játékost. Az nem kizárt, hogy a két között valamilyen egyesség legyen szerintem, ha ezt mind a két fél komolyan gondolja, és a Róma ebből jól ki tud szállni, csak én nem látom, hogy ki lesz a következő vezetőedző, hogyha ez esetleg így van. Olyan nem lesz, mint Mourinho. Ha ránéznek Friedkinék a bevételi listára, már csak a jegybevételre, bérletek bevételére is, akkor simán odaadják Mourinho-nak a nagyobb szerződést. Én azt tippelem most, hogy Mourinho marad, az meg egyértelmű, hogy itt a financial fair play az egy nagyon komoly megkötés a Róma esetében, mert nem tudom, hogy együtt tud élni José Mourinho. Tehát ő nem lesz, ő boldog lesz attól, hogy Endika érkezik mondjuk a Rómába? Nem vagyok benne biztos.
Ez a másik jó kérdés, hogy oké, hogy a Róma arra jó volt, hogy kicsit visszaépítsd az ázsiódat. De aztán eljön az a pont, amikor azért José Mourinho, bocsánat a Róma szurkolóktól, de önmagában nagyobb brand, mint a klub, és valószínűleg, ha más nem a kihívás miatt, akar ő megint olyan helyre menni, ahol a BL döntőről beszélgethetünk a neve kapcsán, nem annyira lesajnált, de mégiscsak kicsit lesajnált Európa Ligáról.
Hát igen, ideális esetben egy újjáépítés, az úgy néz ki, hogy a végén van egy szép ház, vagy egy szép palota, és nem biztos, hogy Mourinho ezt Rómában képzeli el. Ha esetleg a Róma megnyeri az Európa Ligát, akkor még azt is érezheti, hogy most jött el a pillanat, hogy ő visszakerüljön oda, ahova ő biztos, hogy...
Hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy Mourinho még mindig csak 60 éves, mondom azt, úgyhogy több mint 20 éve európai szinten is top edzőnek számít. Tehát egy nagyon fiatalon, gyakorlatilag érdemi játékos pályafutás nélkül kerül fel a csúcsra, és tényleg szenzációs csapatoknál edzőknél pallérozódott, és lett az ember, aki idővel lett gyakorlatilag egy tolmácsból. Igen, én is ezen gondolkodtam, hogy Tottenham után mi volt a következő. Mert igazából megnézzük, akkor láthattuk azt, hogy Kloppnak abban az időben teljesen egyértelmű helye volt a Liverpoolnál, Guardiola megkérdőjelezhetetlen volt a Citynél, Unitednél előtte, hát nem azt mondom, hogy beégett, mert gyakorlatilag a Ferguson éra utáni trófeák fele még mindig hozzá köthető, pedig nem volt egy hosszú időszaka ott, de adani nyilván nem megy vissza, Chelsea szintén zenész, Anglián belül hova mész-e? Sehova. Németország? Talán egy Bayern München lett volna, de hát most egy Tottenham, mondjuk úgy, hogy megbukó edző egy olyan Bayernhez, ahol azért nem volt annyira edzőkérdés, nem nagyon volt. Spanyolországban a Realhoz vissza. Nem láttam azt az opciót, pláne, hogy nyeri a csapat a bajnok ligájákat. Barcelonába elmegy ezzel a játékkal, ott azt mondtam volna, hogy ott aztán második héten lett volna kirúgva, ezek után Xavival.
Hát azért alakul.
Ezek után Xavival történelmi szintű 1-0-át sikerült összehozni az idényben, tehát akkor ezt egy kicsit zárójelbe tesszük, de mondjuk az alaphelyzet az nem az volt, hogy a Barcelonának ez lesz a játéka, mint ami idén volt, és hát egyébként bajnoki címet jelentett nekik, zárójelbe zárva. Tényleg én is azt láttam, hogy Olaszország lehet egy ideális megoldás azért, mert egyrészt ott is volt sikeres, nem is kicsit, ugye az Interre. Másrészt nem megbántva a Serie A szurkolóit, azért a jelenlegi állás szerint nagyon-nagyon-nagyon jó indulattal a harmadik, de talán negyedik legerősebb bajnokságnak nevezném én most európai topligákat tekintve, ahol egy jól betalált szezonnal gyakorlatilag bárki lehet bajnok, lásd a tavalyi Milánt, lásd az idei Nápolit, úgyhogy igazából itt kicsit az az érzésem az olasz bajnokságban az elmúlt években, hogy nem is feltétlenül kell valakinek nagyon jónak lenni ahhoz, hogy bajnok legyen, hanem hogy elég, hogyha nem megy le a többiek szintjére. És akkor itt lehet egyből hozzávágni azt a tény, hogy oké, de 29 év után történt meg megint az, hogy három európai kupasorozatban is van olasz döntős, és hogy akkor ez hogyan jön össze? A válasz nem tudom. Tényleg ez a... Jó, nyilvánvalóan a bajnokok ligája alsó ágában ez az matematika legerős volt, onnantól kezdve, hogy négy csapatban három olasz is volt. Mondjuk az Intertémet most kiemelni minden, mert az elmúlt két hónapban, amit játszanak, főleg azok után, hogy volt valami 5-6 meccses, olyan bődöletesen rossz szériájuk, hogy talán egy döntetlenjük, ha volt közben, de azóta meg aki arra jár, pofozzák le őket. Tehát én szerintem egyébként most kezdődne ez az idény, ezt az Inter megnyerni.
Meg ennek az Internek ezt a bajnokságot meg kellett volna nyerni. És abban az időszakban, amit említettél, ott nagyon, tehát minden nap az volt a Gazzetta címlapján, hogy Simone Inzaghi mindjárt megy az Intertől. A bajnokok ligájában amilyen csoportból tovább jutottak, az elképesztő, ezután nem mondom, hogy érdemeltek egy ilyen ágat, de félelmetesen összeszedte magát az Inter a hajrára, az tény.
Tényleg mi lehet innen a továbbmenettel? Mert hát oké, a Napoli az olasz bajnok, de a Napoli ez jobb csapat, mint bármelyik olaszországban.
Mondjuk éppenséggel üresedik a kispadjuk.
Ez világos, világos, de és persze ott van Osimhen, ott van Kvaratskhelia, meg lehet, hogy ott lesz egy következő szezonos X pontos levonás nekik is, teljesen mindegy, de hogy egy Rómából, egy Napoli még akkor sem tartanám feltétlenül ugrásnak, hogyha egyébként az aktuális olasz bajnok és egy olasz ötödik, hatodik helyen záró együttesről beszélünk. Inter lehetne, de most ott az Intertől hogyan váltjuk le azt az embert, aki bevitte döntőig a csapatot? Sehogyan. Milán az megint nem egy akkora előrelépés, Olaszországon belül szerintem nincsen előrelépés. És hogyha akkor megnézzük azt, hogy milyen opciók vannak most Európában, és milyen játékos keretek, milyen rendelkezésre álló források, anyagi lehetőségek, amit így felvetettünk, az elmúlt 20 évben csak Guardiola költött többet játékos átigazolásokra, olyan 1,23 milliárd eurónál járhat, mint Mourinho, aki egy kb. 100-assal kevesebbet. Lehet, hogy egyébként pont fordít. Az a lényeg, hogy ez a két edző nagyon sokat költött, és hát nem a Rómánál költötte ezeket az összegeket, de ahogy ti is mondtátok, hogyha elmenne például egy PSG-hez, ahol gyakorlatilag azt vesznek meg, akit akarnak, és úgy oldják meg az egészet, ahogy akarják, pláne, hogyha most Messi is elmegy, meg az sem biztos, hogy Neymar marad, hoznak majd két másikat. Amíg Mbappé van, addig bajnoki címet úgyis hozzák, hoznak helyettük, lehet, hogy funkcionálisan sokkal jobb játékost abban a csapatban, mert tök jól nézett ki tényleg, hogy ez a három csatár, a három támadó, ez úgy nézett ki, hogy Európában levédekezhetetlen. Csak hiába van három levédekezhetetlen támadót, hogyha egyébként funkcionálisan a csapat többi része nem működik. És erre pedig egy Mourinho oda megy, hoz három olyan embert, akiről nem feltétlen hallottál, vagy nem olyan híres, nem olyan érdekes név, viszont úgy rendbe rakja például a középpályás védekezést, hogy nem rugunk egy idénybe bajnokságba 95 gólt, hanem rugunk 60-at, de mondjuk nemzetközi kupában se kapunk Bayern ellen oda-vissza kettőt, hanem lehozzuk egy kapott góllal, és egyet meg mi is tudunk találni jó eséllyel. Tehát egy PSG szerintem nagyon érdekes kifutás lenne a Mourinho-t illetően, nyilvánvalóan a Rómának kevésbé lenne érdekes kifutás.
Két aspektus van, amikor ezen gondolkozom, akkor azt mondhatja velem, hogy marad a Rómában. Az egyik az, hogyha összehasonlítom, hogy mi vár rá a Paris Saint-Germainnél, és mi vár rá a Rómánál tulajdonosi szinten, akkor szerintem egyértelmű, hogy most, hogy a Rómánál a stadionprojekt végre zöld lámpát kapott, és van egy támogató polgármester, és most már addig eljutott az AS Róma, hogy az előzetes terveket elfogadta a város, a végső konkrét építési terveket kell letenni idén, és jövőre indul az építkezés, a centenáriumra pedig felépül a stadion 2027-re. Így azt gondolom, hogy az garantált, amennyire azt a financial fair play engedi, és abból még van két év, annyira a tulajdonosok önteni fogják ebbe a csapatba a pénzt, mert ez most az egyik legjobb európai futballvállalkozás. És ne felejtsük azt el, hogy Friedkinek azért képesek irgalmatlan bravúrokra, melyikünk sejtette, hogy José Mourinho lesz a Róma edzője. Ha emlékeztek, ez derültékből villámcsap. Ne egyetlen egy pletyka nem volt azzal kapcsolatban, hogy Mourinho a Róma edzője lett. Egyszer csak bejelentették, hogy José Mourinho lesz a Róma új edzője. Olaszországban, aki megcsinálja, azt szerintem komolyan gondolja a dolgát, és nagyon-nagyon csöndesek a Róma tulajdonosai, és én csak a legjobbat tudom elmondani róluk, mióta megérkeztek, és a Sevilla ellen kikaptunk 2-0-ra, akkor az Európa Ligával az első meccsükön egyébként. A másik aspektus, hogy szerintem az eredménykényszer tekintetében két klub van, amelyiknél durvább nincs Európában, szerintem az egyik a Paris Saint-Germain, a másik a Bayern München.
Egyébként, bocs, de a Bayern lehet még talán neki opció. Tudom, ez egyébként Monc Attilának a nagy víziója, de nekem is van egy ilyen megérzésem, hogyha Tuchellel Zátonyra futnak, akkor simán lehet, hogy Münchenben is jön majd egy kicsi szisztémaváltás, és ebbe beleférhet az, hogy jó, eddig próbáltunk gyönyörűen focizni és tanítani Európádnak a pressinget, nézzünk meg egy kicsit mást, és nyerjünk már megint egy BL-t.
A Tuchellel a Zátonyra futása szerintem legfeljebb a következő szezon közben történhet.
Oké, de Mourinho-nak jövőre lejárhat a szerződése. Így van. És a szépen majd kiadna egy olyan utat, hogy...
Csak a kérdés ugye az, hogy oké, most újraépítettem magam, elmegyek-e egy olyan helyre ezután, ahol viszont azonnal meg tudok égni, azzal, hogy mégsem sikerül megnyernem a Bajnokok Ligáját, és Párizs is, és München is ilyen hely. Rohadtul nem. Bajnoki cím, Zsozé, rakd a többi közé a vitrínbe, kérlek, aztán csukd be magad után. Vagy igazából viheted a kulcsot, minket nem ér, annyira nem értékes.
A mostani szezon után lehet, hogy Münchenben egy nyugodt duplázásnak bajnoki cím lehet. Kupa örülnének.
Szóval izgalmas kérdés ez, ha most valaki pisztolyt tartaná a fejemhez, én azt mondanám, hogy marad Mourinho, de meggyőződve teljesen azért nem vagyok erről.
Egyébként én is azt gondolnám, főleg akkor lenne érdekes kérdés, hogyha megnyernék az Európa Ligát, és ezzel bejutnának a BL-be, és mondjuk esetleg ott is jó, ez már nagyon előrelépés, de milyen érdekes lenne egy egymás követő három évben három nemzetközi kupat döntőbe be tudna jutni egy edző csapataja.
1000 forintot talán rátennék csak a poén kedvéért az idény elején, de azért annál nagyon többet nem lehet ezen kockáztatni. De azt tudom, látom, hát azt te is mondtad az előbb, hogy jó, de mi lehet a kifutás? Adja magát, hogy a harmadik kupadöntő a BL-ben, de még azért maradjunk egy kicsit az Európa Ligánál. Milyen hangulatú döntőre számítasz?
Eszement hangulatú döntőre számítok. Rengeteg Róma szurkoló, több mint 20 000 Róma szurkoló érkezik Budapestre, akik már kedden is itt vannak egy nappal a mérkőzés előtt. A stadionban szerintem Róma szurkolói fölény lesz, erre tippelek. Azt hallottam, olvastam, hogy a Sevillánál nem sikerült egyébként eladni minden jegyet, amit a klub számára bocsájtott.
Unják az Európa Liga döntőt.
Lehet, ilyen 80%-ot értékesítettek.
Mondjuk már voltak Budapesten 3 éve, tehát hogy így van, kitúristáskodták magukat. Persze.
Akinek sikerült idejönni, és nem Bukarestbe meg.
Figyelj, kupadöntőben bármi lehet. Ha most a játék képét nézem, akkor én azt gondolom, hogy a Sevilla próbál majd támadni, ésszel próbál majd támadni, a Róma meg védekezik, és egy fél időn keresztül biztos, hogy ez tökéletes lesz a Rómának. Az első fél időben, ha gól lesz, akkor én arra tippelek, hogy valami valami karambol helyzetből alakul ki, valami lecsorgó lepattanóból alakul ki egy gólhelyzet és egy gól. És nagyon bízom benne, hogy ha a Róma szerzi azt, akkor utána az A-tervet sikerül érvényesíteni és megtartani az 1-0-át, nem úgy, mint a Fiorentina ellen. Mostanában ezzel a Rómának egyébként komoly problémái vannak. A Róma eddig folyamatosan tudta tartani az 1-0-ás mérkőzéseket, most azért láttuk a Milán ellen, láttuk most a Fiorentina ellen, hogy azért ez nem mindig megy Mourinho csapatának, de az elben meg igen, akár 90 percen keresztül is megtartjuk azt az 1-0-át, ha arról van szó. Úgyhogy hosszú estére számítok, mert kemény mérkőzés lesz, és valami apró momentumra, ami ugye Belotti révén a Róma javára dönti el a döntőt.
Kicsit kisarkítva az elmúlt 40 percet, az A-terv a 11-esek, a B-terv Dybala becserélése a 60. percben.
Így mondhatjuk, igen. De legyen inkább A-terv Dybala, és akkor döntse el gyorsan, és akkor B-terv, hogy tízik kell.
Én pont ezt akartam kérdezni, hogy meddig megy az A-terv, ez a védekezés, 80. perc 0-0, nem csinál igazából semmit a Sevilla. Játszunk arra, hogy ne kapjunk gólt, és a 11-esekben lesz, ami lesz, mondjuk a spanyolok általában ott azért erősek, vagy próbálunk egy kicsit nyomni azzal a gondolattal, hogy támadunk, nehogy a végén kapjunk egy kontrát.
Ha abból indulok ki, hogy a Róma, nem mondom meg, hogy utoljára mikor szerepelt 11-es párbajban, de talán nem tévedek, ha azt mondom, mert pár hónapja megnéztem, hogy összesen egy 11-es párbaja volt talán a Rómának, és azt is elbukta a nemzetközi kupákban, vagy aztán lehet, hogy az az olasz kupában volt. Én azt mondanám, hogy ez alapján, meg az alapján, hogy a spanyolok erősek a 11-es párbajban, a Rómában meg elég sok a fejben nem mindig erős játékos ilyen helyzetekben, ilyenkor támadni kéne, de Mourinho úgyse fog. Úgyhogy szerintem marad a stabil védekezés 0-0-nál.
Meg kell nyerni a hosszabbításban.
Bármiben.
És ennyi.
Ami
és
úgy
ennyi
végződik, történet. Hogy a Róma nyer, abban én benne vagyok.
Na jó, de egyébként, hogy egy kicsit pikírt akarok lenni, emlegettük a Sociedadot, akik stabil negyedikek voltak a spanyol bajnokságban. Hát most a 11. helyezett jön, hát ne vicceljünk már. Mi ebben a kunst? Miért tűnik ez olyan marha szorosnak? Hát fogadóirodáknál néztük, 2,7-től 2,9-ig terjednek az opciók.
Igen, március 19-e óta ez a csapat annyiszor kapott ki, mint a Róma az elmúlt 2 hétben. az a probléma.
Igen, tehát ugye van egy kereted, ami egyébként nem lenne rossz, de borzasztóan az teljesítés, már 2 edzőt is elfogyasztott, és a 17. helyen állsz, miután kapsz az Atlétikót, egy olyan 6-os, hogy azt se tudjátok, hogy merre van a pálya. Utána engem is meglepett, hogy volt olyan, aki nekünk volt a 8-a döntő előtt egy ilyen erős sorrendünk, a 16 csapatot a sorba lehetettek, egy ember volt, aki a Rómát elsőre rakta, ezt azért megjegyzem, Antali Csádink, de azért, hogy mekkora respektje volt a Sevillának, hogy egy Európa Liga sorozatban egy éppen a bennmaradásért nagyon küzdő együttest, én például top 3-ba raktam, nem én voltam az egyedüli, hogy oké, ott van a 2 angol, erős akármi, de hát egy Európa Ligában a Sevillát addig nem írod le, ameddig ki nem esik, mert valahogy megtalálják a módját. És amióta jött az új edző, és most már tényleg elkezdik csinálni azt a játékot egyébként, amiben ők erősebbek, és tehát az, hogy az idény elején kaptak egy 4-est otthon a Citytől is, meg a Dortmundtól is a BL-ben, az teljesen irreleváns az a ponton, hogy azóta már második edző van. Ebből a szempontból én azt mondom, hogy értem, hogy miért várják esélyesebbnek a Sevillát. Ugyanakkor, ami a Sevillánál az Európa Liga rutin, ott az a Mourinho-nál, vagy a Rómánál pedig a Mourinho faktor tud lenni, ami kiegyenlítheti. Nem tudom, beszéljünk róla, hogy mi a szerkesztőségi várás a döntőre?
Nem, mert sose jön be.
Ja, jó.
Sose jön be.
De azért ez a Sevilla az elmúlt 3 évben negyedik volt. Azért szerintem az sokkal többet elmond erről a Sevillájáról, mint ez a mostani 11. hely, és azért látszik, hogy volt 2-3 borzasztó hónapjuk, nem tudom, lehet, hogy végig szaladt a csapaton a cifrafosás a felkészülés során, nem tudom, mi történt ott, el kellett fogyasztani 2 edzőt, de ez a Sevilla sokkal erősebb annál, mint hogy 11.
Ezért mondom, hogy nyilván ez egy pikirtség, csak na, hát...
Jó lesik, értem. Van benned, de a benned rejlő Mourinho most.
Igen, ránézel a tabellára, és már lehet úgy érezni, hogy ezeket én széttépem, hát mi? Kik ezek? Honnan? Miért? Meglátjuk, hogy milyen meccs lesz. Csak köszönöm, hogy jöttél. Egy kicsit köszönöm, jobban megismerhettük a római
néplelket. De nem, mondjátok el, mi a szerkesztőség elvárása.
Jó, rendben.
Mi az?
16 szerkesztői véleményből 10 mondta azt, hogy a Sevilla, 6 az, hogy a Róma, viszont 3 is azt mondta, hogy 11-esekkel fog nyerni a Sevilla. A gólokat tekintve 20-17-re nyert így nálunk a Sevilla, tehát nagyon-nagyon szoros párharcot várunk.
Kevés gól.
Igen, nagyon kevés góllal, ilyen 2-1 az már tényleg ilyen kiemelkedőnek számított.
Csillagszóró.
Meg kellett volna trollkodni egy 4-3 Rómával.
Igen, de 3-3, 2 darab 1-1-es és 1 darab 0-0-es 11-es párban is van a Sevillánál, úgyhogy nálunk, aki 11-est mondott, az mindenki a Sevillát mondta, úgyhogy én ezért gondoltam azt, hogy szerintem a Rumának az a legnagyobb esélye, tényleg egy kontrából, vagy egy pontrugás utáni lehetőségből elmennek, vagy mondjuk Dybala húz egy olyat, amire képes, és az El-Nesyrit megfogják, amire egyébként a Roma képes lett. Én 2-1-es Roma győzelmet tippeltem.
Bátor vagy.
István 1-0-ásat. Úgyhogy mi felfelé húztuk az átlagot.
Alapvetően tudtuk, hogy jössz. Igen. Tehát a Róma nagy esély igazából az, hogyha semleges nézőként eret akarunk vágni a 85. percben.
Tulajdonképpen, igen.
De azért élje túl mindenki lehetőleg ezt az európai kupadöntőt, és legyen egy jó élmény. Aztán majd álmodozzunk arról, hogy Róma vagy más, de mondjuk egy Bajnokok Ligája döntőre is jön, mert az még egy jó poén lehet Budapesten. Még egyszer köszönöm a beszélgetést, és köszönöm a hallgatóknak a figyelmet. Ez volt az Index Sportcast erre a hétre. Sőt, nem is erre a hétre, erre a kedre, mert még bőven jövünk tartalmakkal majd a héten. Sziasztok!
Köszönöm, hogy itt lettem. Sziasztok!
Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.